Üdvözlöm a hallgatókat, folytatódik az aréna, a vendégünk Fekete Péter, a Magyar Cirkusz és Varieté Kft. Ügyvezető igazgatója, a beszélgetésünket felvételről hallják. Az előző fél óra vége felé már említette az Artista Café nevezetű sorozatot, amely havonta jelentkezik a fővárosi nagycirkuszban, és célja tágítani a cirkusz horizontját, beszélgetéseket szerveznek. Itt már szó esett többek között egy tervezett cirkusz művészeti múzeumról, illetve éppen a héten az ember és állat viszonyát vették gorcső alá a porondon. Mi a célja ezeknek a beszélgetéseknek egész pontosan, és milyen eredményei voltak eddig?
Kétféle ember létezik, az egyik féle, aki imádja a cirkuszt feltétel nélkül, ott van minden előadáson, és álmainak a színház mellett, a koncertek mellett az egyik szeretet ott van, hogy ő cirkuszba jár. A másik féle ember, aki valami miatt elutasítja, vagy egyszerűen csak elkerüli a cirkuszt, és meg akartuk tudni, hogy miért is van ez. Ez a másik féle ember miért nem jár cirkuszba, mi a gondja a cirkusszal. És elkezdtünk új rétegeket, korosztályokat, társadalmi csoportokat megszólítani, hogy megtudjuk, hogy mi is a helyzet. Megszólítottuk a fiatalokat, megszólítottuk a társművészeteket, a társművészeti ágaknak a képviselőit, és ezt a bizonyos Artista Café rendezvény sorozatot is azért indítottuk el, hogy legyen havonta egyszer egy olyan óra, ahol egy témát jól kivesézünk, és ahova mindenkit meghívunk, ingyenesek ezek a rendezvények. Aki oda bejön, az regisztrál, és bejön, nem kell jegyet venni. Lát egy klassz műsort, ott artisták szerepelnek, ott komoly zenét hallgatunk, ott valamelyik színész kollégám verset mond, és ha lehet, akkor egy táncművész táncol nekünk egyet, és a képzőművészet területére is kitekintünk, mert festményeket, szobrokat állítunk ki, és a filmművészet területéről is hozunk példákat. Ez egy jó kis gála est, de mellette jókat vitatkozunk, jókat beszélgetünk. Hát mi a cél? Az, hogy egyrészt ne csak mutassuk, hanem tényleg gyakoroljuk a nyitosságunkat. Nem tudhatunk mi mindent. Van konkrét elképzelésünk, nagyon határozott irányba haladunk, de a társadalmi vita során, vagy a társadalmi beszélgetés során fölmerülhetnek olyan gondolatok, ami elkerülte a mi figyelmünket, és egy-egy ilyen beszélgetés során, illetve az ezt követő internetes csetelések, blogolások során nagyon klassz gondolatok merülnek föl. Ez az elsődleges célja a dolognak. A második dolga, hogy mutassuk a nyitosságunkat, és azok az emberek, akik valami miatt eddig elzárkóztak a cirkuszművészettől, ennek kapcsán hát ha megnyílik a lelkük meg a szemük, és hát ha megnyerjük magunknak őket.
Hozzá tud-e ez segíteni a cirkuszművészek megbecsüléséhez? Nagy híres családok vannak, akik már ugye több évtizede, akár már évszázada képviselik ezt a műfajt. Minap vettem észre a nemzetművészeti kapcsán, hogy van például fenntartott hely számukra, amivel nem tudnak élni, hiszen Kossuth Díjas cirkuszművész például nincsen közöttük, miközben az a technikai tudás, az a figyelem, amit ez a műfaj megkövetel, akár, hogy visszatérjek a kezdő gondolathoz, komolyabb megbecsülést is érdemelhet esetleg.
Az előbb említettem az alaptézist, jövőt építeni a múlt ismerete és tisztelete nélkül nem lehet. Hát persze, azokra nagy hírű és nagy tudással bíró művészekre nekünk folyamatosan gondolnunk kell. Anyagi elismerés, erkölcsi elismerés, mindkét területen van tennivalónk. Támogatom a gondolatot, hogy előbb-utóbb találjunk olyan artista művészt, akinek kijár egy Kossuth Díj, akinek kijár egy nemzetművésze pozíció. Nincs vita közöttünk ebben.
Mi az, amit a magyar cirkusz művészet hagyományaiból sajátos magyar vonásnak tekint? Van-e Európán belül, Közép-Európán belül olyan jellegzetessége a cirkusz művészetnek, amit magyarosként ismernek el akár külföldön is?
Hát akkor, amikor egy cirkuszművészeti központ létrehozásában gondolkodunk, akkor rá kell nézni a térképre, meg kell nézni, hogy ha elindulunk föntről az Északi-tengertől, Lengyelországon jövünk keresztül, Csehországban, Szlovákiában, kinézünk balra, Ausztriában, körbe megyünk az országunkon, a volt jugoszláv köztársaságokon, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, aztán megyünk lefelé egész Görögországban, de ha kinézünk oldalra Olaszországban, nincs kő cirkusz. Jobbra legmesszebb Bukarestben, balra legmesszebb Münchenben van kőcirkusz. Tehát földrajzilag egy olyan giga területnek a közepén vagyunk, ellátatlan területnek a közepén vagyunk, ami predesztinál bennünket arra, hogy itt mi területet foglaljunk. És nem csak a kőcirkusz épületéről van szó, hanem hogyha megnézzük, hogy van-e egy kutatóbázis, van-e egy olyan szervezet, van-e egy olyan központ, aki összegyűjti ezeket az adatokat, ahova be lehet menni, ahova egy egyetemista oda tud ülni, van-e egy olyan iroda vagy intézmény, mint nálunk mondjuk az OSZMI, ahova oda lehet menni kutatni. Hát nincs. Tehát amikor én most felvetettem 2-3 nemzetközi konferencián, kongresszuson, hogy Magyarország egy olyan központot szeretne létrehozni, amely ellátja ezt a területet, akkor azt nagy örömmel fogadták. Nem konkurenciaként vették, hanem azt mondták, hogy jaj, de jó, végre ott lesz egy ilyen központ, ahol ezt a területet lehet kutatni, lehet vele kapcsolatban együttműködni. Tehát már a földrajzilag adottságunk van arra vonatkozólag, hogy egy ilyet megtegyünk. Aztán, ha megnézzük, hogy a klasszikus cirkusz vonalában itt vannak a hihetetlen nagy nevű elődjeink, őseink, és a modern cirkusz vonatkozásában itt van a reszőkkel, itt vannak a fiatal alter srácok, akiknek már Európában neve van. Ez megint két olyan hivatkozási alap, amelyikre azt mondom, hogy lehet építeni. Tehát, hogyha ezt mind összegyúrjuk, muszáj még mellé tennem egyet, hogy van egy nagyon klassz artista képző iskolánk, amely bár Magyarország vonatkozásában az elmúlt 10 évben, 20 évben egy picit leszakadt a színművészet egyetem, a táncművészeti főiskola, a zeneakadémia szintjétől, föl kell nekünk ezt megint oda tornásznunk, de hát van egy Európa közepén működő állami artista képző intézetünk. Tehát van 3-4 olyan adottságunk, amely jó alkalom lehet arra, amire lehet építeni. Tehát nem egy álomról van szó, egy légből kapott álomról, hanem a saját rendelkezésre álló vagyonunk, szellemi vagyonunk az, amire építeni szeretnénk.
Milyen lehetőségei vannak a fiataloknak? Vági Bence néhány hete az Aréna vendége volt, és mesélt arról, hogy régóta a Baross Imre artista képző nagyrészt exportra nevel fiatalokat, mert hogy igazából külföldön találják meg azokat a lehetőségeket, amelyek mentén el tudnak indulni.
Ez azért a műfajnak a sajátosságából is adódik, míg egy színész, aki, vegyünk egy példát a Jókai Színházban, megtanul egy szerepet, azt bemutatja a közönségnek, a közönség imádja Csomós Lajost abban a szerepben, de közben már kezdi a másik szerepét tanulni, és teljesen elfogadott a közönség számára, hogy egy hónap múlva, 2 hónap múlva egy másik szerepbe fogja őt megnézni. Az artista egy életen keresztül tanul egy műsorszámot, azt a műsorszámot megmutatja, és aztán a közönség azt még egyszer már nem szeretné megnézni. Tehát jó eséllyel ennek az artistának el kell indulni a világba, és új közönséget kell magának találnia, hogy azt a műsorszámot ismét megmutassa valakinek. Aztán egy 4-5 év múlva, míg bemutatta ezt a számát, közben gyakorol, és közben egy picit átalakította ezt, vagy egy újabb műsorszámmal áll elő, és aztán majd visszatérhet az eredeti közönségéhez, de azért ez egy utazó műfaj. Ebből pici váltásként a Vági Bencék által is gyakorolt társulati működés, műhely, ahol történeteket mesélnek el a modern cirkusznak ezen ága, ebből egy picikét kiutat jelenthet. De ne dobjuk el, tehát ne gondoljuk azt, hogy a világba való utazás az valamiféle rossz kényszer. Hát ez vonzotta például a 30 évvel ezelőtt az artista képzőbe a fiatalokat, hogy lehet utazni, lehet vele világot járni. Ez most is így van szerintem. Tehát szeretnek a fiatalok világot járni, és szeretnének sok pénzt keresni. Ne felejtsük el, hogy egy artistának 10 év alatt meg kell keresnie azt a pénzt, amit különben valakinek a nyugdíjas korjáig kell megkeresnie, hiszen 35 évesen, 40 évesen már nem tud felugrani 4 ember magasságába, a testi adottságai egyszerűen nem teszik lehetővé. Tehát nincs ideje várni. El kell mennie 19-20 évesen a világban azon színpadára, ahol annyi pénzt tud keresni, hogy abból jó esélye majd a lakását meg tudja venni, vagy a jövőjét tudja biztosítani. Ezek mind hozzátartoznak az artista sorshoz.
A beszélgetésünk első felének vége felé már szóba került a cirkuszok és önkormányzatok viszonya a területfoglalás kapcsán. Ennél jóval kisebb léptékű, és talán nem is főként a cirkuszi artistákat, vagy a hivatásos szakképzett artistákat érinti, hogy viszonylag nehéz ma Magyarországon utcai mutatványosoknak, önképzett artistáknak fellépési lehetőséget találni, akár egy utcai produkcióhoz területet biztosítani. Ezen a területen szükségesnek lát-e valamilyen változást?
Én amikor a bűvésziskolába jártam Münchenbe, akkor ott különböző óráim voltak, volt gyermekbűvészet, volt manipuláció, volt close-up, és volt egy érdekes modul, ez a street magic, amikor jött egy tanár, aki azt tanította meg nekünk, hogy ha az utcán akarunk dolgozni, akkor annak milyen sajátosságai vannak, hogy állítom meg a közönséget, hogy foglalom el a területet, hogy hívom föl a közönség figyelmét az én munkámra, hogy építem föl azt a műsorszámot. A végén hogy kalapozok? Egyedül kalapozok, kalapozó segítséggel kalapozok. A végén hova teszem azt a pénzt, amit összekalapoztam, hol váltom le, melyik bankba teszem be, a McDonald'sba hogy öltözök át. Tehát egy csomó praktikus dolgot megtanultunk. De hát ez az egész street art, ez az egész utcai fellépés két irányba szakítanám ketté. Az egyik, amikor fesztiválokon, nagy közösségi rendezvényeken, közösségi érdekből, a fesztivál szervezőnek az érdekéből mutatunk be valamit. Ennek egyre nagyobb a súlya, hiszen egyre több ilyen fesztivál van. Ott könnyebb a helyzet, mert a művész megegyezik a fesztivál szervezővel, vagy kifizetik az ő fellépését, vagy területet biztosítanak a számára. A másik, amikor valaki szabad idejében kivonul a Vörösmarty térre, és ott valamit előad. Hát ez az adott önkormányzatnak a szíve joga, hogy eldöntse, hogy ez az ő területén az ő kulturális életét színesíti, ezért ő sok pénzt kér, vagy ő ezt inkább engedi, hogy a turisták oda jöjjenek, aztán majd költsék el a pénzüket az ott lévő üzletekbe. Nagyon nehéz ebbe beleszólni, és nagyon nehéz erre központi intézkedést tenni. Én hiszem, hogy az önkormányzatok egyre jobban rájönnek arra, hogy a míves művészeket, azokat oda kell engedni. Én a Jókai Színház elé színházigazgatóként teljesen önhatalmulag kiraktam egy zongorát, kiraktam egy kis sátrat, és kiraktam egy kalapot, és nagyon hamar elterjedt a városba, hogy itt van egy zongora, oda lehet ülni, és lehet rajta zenélni. És az abba a kalapba bedobott pénzt haza lehet vinni. És mivel a Jókai Színháznak a területe volt, ezért senki nem kért érte semmiféle terület díjat. És az én irodám alatt mindig szólt a zene, és a Békés Csabán tanuló zeneiskolába járó középiskolások tudták, hogy ha szükségük van egy kis zseppénzre, akkor kijönnek a színház elé, aztán muzsikálnak. Szerintem ez mindenkinek jó volt.
Most a Maciva nevének második felére is szeretnék egy kicsit rákérdezni. Ez a varieté műfaja, ami itthon jó részt eltűnt az elmúlt évtizedekben, viszont az elmúlt években a fővárosi nagycirkuszban többször is volt kísérlet ennek a műfajnak a fölélesztésére. Lehet-e egy cirkusz központnak a jövőben feladata a varieté vagy a revű műfajának életben tartása? Lehet-e erre közpénzt áldozni?
Nem mondom, hogy testidegen, de hogy nincs prioritása az én gondolkodásom módonban, az biztos. Menjünk neki ennek a Maciva szónak. A Gelka, a Fotex, a Kaszkó, az összes ilyen mozaik szó valamikor a 70-es évek környékén volt divatos ezeknek a kialakítása. Nekem ezzel az egész Maciva szóval komoly gondom van. Egy nemzeti intézményben a Maciva, a varieté, az nem lehet, nem kaphat olyan prioritást, hogy a nevében benne legyen. Az oktatás, a nevelés, az üzenet, a társadalmi üzenet, a család egybetartása, azok igen. Ugyanakkor Ugyanakkor én nem dobnám ki ezt a területet. Én nem gondolnám, hogy a zenés, táncos, szórakoztató műfaj az teljesen kisöprendő erről a területről. Csak ennek a súlyát kellene a helyére tenni. Majd, hogyha elértük, hogy van kutatóközpontunk, majd, hogyha úgy néznek ránk, hogy Európában idejövünk, hogyha cirkuszművészettel kapcsolatban, majd, hogyha már megvannak a megbecsülései az idős artistáinknak, majd, hogyha már olyan műsorok vannak, amelyben a családok teltházzal tűnik, akkor gondolkodhatunk rajta, hogy majd még szombat éjfélkor tartsunk-e egy varieti előadást is. De hátra sorolnám rendesen ezt a témakört az elvégzendő feladatok listáján.
Én nyár végén második nemzetközi kínai cirkuszművészeti konferencián járt. Hogy látja a nemzetközi trendeket? Melyek azok, amiket érdemes felkarolni, vagy amit be lehet illeszteni a magyar cirkusz stratégiába is? Ugyebár korábban szó esett a cirkusz színházi vonalról, de van-e más olyan stratégia is, amiről esetleg eddig nem beszéltünk?
A keleti területen a klasszikus cirkuszművészet sokkal erősebben dívik. Modernizálva van, jó technikával van ellátva. Hát pont azon a kínai konferencián, ahol voltam, ott olyan csoda sátorban voltam, ahol 8000 férőhelyel minden este, vagy naponta van, amikor két előadással meg tudják tölteni a sátrat. Alsógépészet, felsőgépészet, liftek, emelők, vízzel elárasztható színpad, tehát a technikai csoda szinte minden lehetősége ott van, ugyanakkor csak klasszikus színházzal foglalkoznak. Ha Franciaországba megyek, akkor ott látom azt a cirkusz sátrat, ahova sorban állnak a gyerekek, jönnek, és a tanítónéni a cirkuszi oktatásnak és a cirkuszi napnak a szeleteit meg tudja mutatni. Tehát láthatóan jól elválik erre a nyugati új gondolkodásra, és a keleti klasszikus cirkuszi, de annak a modern technikával való feltupírozására a világ. Itt mi Európa közepén meg tudjuk valósítani azt, hogy ez a kettő egyenrangúan egymásba kapcsolódhasson. Ez volna a cél. Érdekes, hogy pont ezen a kínai konferencián beszélgettünk olyan cirkusz szakmák, háttérszakmáknak a megújításáról, amelyről nagyon kevés szó esik. Ebben megint élen járhatunk. Ahogy a színházművészetnél vizsgáljuk, hogy jönnek létre új szakmák, amelyek kiszolgálják ezt a művészeti ágat. Legyünk tényszerűek, 100 évvel ezelőtt nem volt világítás technikus a színházban, mert hogy nem volt világítás. 20 évvel ezelőtt még nem volt videótechnikus a színházban, mert nem volt videó. Nem kérdés, hogy most ezek nélkül a színház nem működne. Ugyanez a cirkusznál is elindul, hogy állati domára és állatgondozóra már mindig szükség volt, de a videotechnikus, jelenleg a Fővárosi Nagy Cirkusznak nincsen videotechnikusa. Holott a videotechnikának meg kell jelennie ebbe a művészeti ágba. És amikor felvetettem, hogy például a lassításokat, például a visszajátszásokat, például olyan makróknak a felvételének a visszajátszását, amelyet a műsorszám közben a néző nem lát, azt be lehetne építeni a cirkuszi produkcióba, akkor nagyon komolyan odafigyeltek rám a világból ott ülő cirkuszi igazgatók, és a januárban nálunk lévő cirkuszi fesztiválon, ahova érkezni fognak a világ nagy cirkuszainak igazgatói, már meg szeretnénk ezt mutatni, hogy miközben látok egy légtornás számot, és a szemem fókusza ki van nyitva akkorára, hogy mindent befogadjon az elugró embert is, a kupola túlsó részében lévő embert is, akkor látom-e azt, ahogy a kéz ráfonódik a másik kezére? Vajon látom-e, ahogy az artista torkán egy nyeléssel lecsúszik az ott összegyűlt nyál, és látom-e azt a mosolyt, amelyik mosolyjal az elvégzett munka végén az artista rákacsint a partnerére. És meg tudom-e ezt mutatni azzal, hogy közben ezt felveszem, és a két műsorszám közben ezt kivetítem a háttérben lévő kivetítőre. Ezek új dolgok, amik a technika fejlődésével most már lehetőek, lehetővé válnak, és erre el kell indulnunk, ezeket meg kell próbálnunk.
És ez adhat hozzá egy előadáshoz? Nem éppen a adott produkcióról terelje el valamennyire a figyelmet?
Hogy hát ez a szakmai kihívás, hogy úgy kell elhelyezni, hogy a katarzishoz segítsen hozzá. Ha eltereli a figyelmet, akkor az rossz, tehát akkor azt ki kell dobni. Próbálkoztak már ilyennel, tehát olyan, hogy egy kamerát kiraktak, és a műsorszámot, amit különben láttunk, egyszerre ki is vetítették, az olyan már volt, meg is bukott a történet, hiszen nem tudta a néző, hogy most a monitort nézzen, vagy pedig a művész nézzen fönn a kupolába. Tehát hogyha ezt tudjuk finomítani, hogyha ezen tudunk kísérletezni, és hozzásegít minket a katarzis eléréséhez, akkor ez beemelhető, ez a technika, sőt, keresni kell, ahogy a hangtechnikát, ahogy a fénytechnikát, úgy a videotechnikát is be kell emelni ebbe a művészeti ágba.
Említette a januári cirkuszfesztivált, mi a következő prioritás, ami a fővárosi nagy cirkusz életében következni fog?
Hát december 31-én szilveszterre egy nagy durranással készülünk. Először is kiírtuk, meghirdetjük, hogy előadásunk lesz szilveszter éjjel. Aztán, ahogy egy bűvész a kezében lévő almát letakarja egy kendővel, majd lerántja a kendőt, és az alma helyett körte lesz a kezében, úgy mi szeretnénk a mi cirkuszunkat egy nagy lepellel letakarni. Még nem tudjuk, hogy mi lesz alatta, még nem tudjuk, hogy milyen lesz alatta, de azt már tudjuk, hogy ezt a régi cirkuszépületünket el szeretnénk varázsolni. És erre a varázslatra december 31-én készülünk, szilveszter éjszakáján készülünk rá. Pontosan azért, hogy egy picit a figyelmet a 7-én kezdődő nagy nemzetközi fesztivál kapcsán a cirkuszművészetre, a cirkuszra tereljük. Abban bízunk, hogy sokan lesznek, akik úgy tervezik, hogy a szilveszterüket velünk töltik, megismerkednek a mi gondolatainkkal, hogy milyen cirkusz szeretnénk építeni, talán addigra már kiderül, hogy hova szeretnénk építeni, és aztán a 7-én a világ minden sarkából ideérkező cirkuszigazgatóknak már meg tudjuk mondani, hogy ez a nagy újdonság itt Magyarországon, hogy lesz új cirkuszunk.
Fekete Péter, köszönöm az interjút. Az elmúlt egy órában Fekete Péter, a Magyar Cirkusz és Varieté ügyvezető igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Óla András vagyok, köszönöm a figyelmet.